Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, felolvasom a napi evangéliumot, és utána magyarázatot fűzök hozzá. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamária és Galilea határvidékén, amikor betért az egyik faluba, 10 leprás férfi jött vele szemben. Még messze voltak, amikor megálltak, és hangosan így kiáltottak. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk. Menjetek, és mutassátok meg magatokat a papoknak. Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte, nem, de 10 tisztultak meg. Hol maradt a többi 9? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek. Csak ez az idegen. Azután hozzáfordult, kelj fel és menj, hited meggyógyított. Ezek az evangélium igéi. Áldom téged, Krisztus. Kedves testvérek, a Lukács evangéliumának egy igen nagy részében Jézus Jeruzsálem felé tart, mint egy így szerkesztette össze rengeteg cselekedetét és tanítását Szent Lukács az ő evangéliumában. Jeruzsálem felé tart, tehát Szamária és Galilea határvidékén halad át. Jézus betér egy faluba, 10 leprás férfi jön vele szemben. Mit kell a leprásokról röviden tudni? Városokban nem mehettek be, körülkerített városokban nem mehettek be. Vallási értelemben halottnak számítottak. Úgy tekintettek rájuk, mint akit Istennek különleges büntetése sújt a leprával. Nagyon sokféle bőrbetegséget soroltak a leprások középen, ezért volt, aki meggyógyult. Ugyanúgy, mint a betegséget, a meggyógyulást is a papoknak kellett kijelenteniük. Tehát éppen ezért az, hogy kiközösítették az emberi társadalomból, illetve visszavették az emberi és a vallási társadalomba, ezt a papoknak kellett kijelenteni. Ezért mondja nekik Jézus, hogy menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak. Tehát vallási értelemben halottak voltak, dolgozni nem dolgozhattak, koldultak, csak ételt kaptak, vagy ruhát, hiszen amihez ők hozzányúltak, ahhoz más nem nyúlt hozzá, éppen ezért pénzt teljesen fölösleges volt nekik adni. A fedetlen fejjel, kibontott hajjal kellett járniuk, és azt kellett kiabálniuk, hogy tisztátalan, tisztátalan. Itt pedig mit látunk? Azt kiabálják, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Tehát ebben a pillanatban már eltérnek az akkori kötelező szokásoktól. Jézus pedig megkönyörül rajtuk, és ezt mondja, menjetek, és mutassátok meg magatokat a papoknak. Mindenféle további leírás nélkül közli a Szentírás, útközben megtisztultak. Igen, de csak az egyik tért vissza. Arcra borult előtte, hálát adott neki, és ez az ember egy szamaritánus volt. Jézus pedig megkérdezte, nem, de 10 tisztultak meg, hol a többi 9? A szövegszerkezetből látszik, hogy a többi 9 az zsidó származású volt. Csak ez a szamaritánus jött vissza? Csak ez az idegen jött vissza hálát adni? Vagyis a zsidónak mint egy természetes, mint egy kijár az, hogy az Isten meggyógyítja őt? Látjuk ezekkel a gondolatokkal kapcsolatban, igen, voltak furcsa elképzelések, hogyha valaki a választott néphez tartozott, és nem tagadta meg a vallást, akkor úgy gondolták farizeusok, írástudók, hogy mindenképpen feltétlenül üdvözülni fog. Tehát a jó Isten se tudja megmenteni a mennyek országától. Hát ez fölötte kétségbe vonja az Úr Jézus. Kelj fel és menj, mondja a szamaritánusnak, a hited meggyógyított téged. Vagyis nem pusztán a testét állítja helyre, hanem a lelkét, és a hited meggyógyított téged, egy belső gyógyulás történik a szamaritánusnál. Valamit még itt el kell mondani. Azt, hogy Jézus nem egyszerűen meggyógyítja az embert, és akkor ezek után most egészséges vagy, és tudsz az emberek közé menni, hanem ezzel együtt, ennek a tartalmában, ez az ember ezentúl ismét elmehet a templomba. Ez az ember ismét elmehet egészséges emberek közé, vállalhat munkát, kereshet pénzt, odaadhatja a pénzét másoknak, ismét családja lehet, részt vehet a családja körében, ugye a részletekről, hogy milyen volt a család állapota, nincsen szó az evangéliumban, de természetes, hogy itt Jézus mindent helyreállít, az egész társadalmi életét helyreállítja a leprásnak, egészségét, mindenféle szempontból. És éppen ezért nagyon fontos, hogy mi a többi már vissza se jött. Tehát abszolút ennyibe vették, hogy mindent kaptak. Tehát szó szerint újjá teremtette őket Jézus. Az egész életállapotokat. Tehát a vallási értelemben és társadalmi értelemben is bizonyos módon halottnak tekintett emberek új életre támadnak, és annyi nem jött ki belőlük, hogy visszajöjjenek, és hálát adjanak a jó Istennek, most az evangélium keretei között, annak, aki Isten embere, rabbiként legalábbis mindenki ismerte, tudta, hogy ő Istennek a nevében gyógyít, Istennek a nevében tanít, most akármit hitt, bárhogy fogalmazta meg a Szent Háromság tanát, magának abban az időben bármilyen primitív volt, vagy tudós volt, annyit tudott, hogy Izrael Istenének a nevében gyógyult meg. Tehát kutya kötelessége lett volna visszamenni és hálát adni. Nem egy finom rágógumit kapott, vagy valamiféle partikuláris jó téteményt, hanem az egész életének a helyreállítását kapta. Na és mivel ez a szamaritánus az egyetlen, aki visszament, hát Jézus mondta a szamaritánusnak, hogy a hited meggyógyított, menjél. Tehát sokkal, de sokkal nagyobb gyógyulást kapott, mint a többiek. Mit látunk? A hála hiányát. A hálával kapcsolatban érdemes egy-két dolgot elmondani. Szent Tamás hívja fel a figyelmet arra, a szummának, a szumma teológiai második részének a második részében, hogy mit jelent a hála, hova tartozik, és szépen fejtegeti. Az igazságosság részét képezi. Miért csak a részét? Miért nem az igazságosság? Azért, mert nem lehet visszafizetni. Az embernek az az adósságot, amivel tartozik hála alapján bizonyos személyeknek. Kinek tartozunk? Mindenek előtt, mivel a legfőbb javunkat és minden javunkat Istennek, magának köszönhetjük, ezért mindenek előtt Istennek vagyunk adósai. Hiszen bármit teszünk, az ő jó voltából tudjuk megtenni, egyrészt mert létrehozott bennünket, másrészt mert a létben fenntart bennünket. Egészségünkkel, törekvéseinkkel, ő felé, önmaga felé vonz, mozdít bennünket, és hát tudjuk, megváltott bennünket Krisztus által, ezért az újjáteremtésért is mindannyian örökké, folyamatosan hálával tartozunk neki. Minden javunknak ő az elsődleges oka. Azután jönnek a szüleink, akiktől megszülettünk, és akik felneveltek bennünket. Mondhatjuk, hogy mindaz, amit szüleinktől kaptunk, azért is hálásak kell legyünk Istennek. Isten a legfőbb oka mindennek, éppen ezért a szüleinknek is. Ezért a szüleinkért is hálát kell adnunk az ő jóságukért, hogy a javunkat szolgálták, és felneveltek bennünket. Lehet ebben tökéletlenség, de azzal együtt, ha jót akartak, és jól akarták, és egyáltalában törekedtek, akkor az nekünk csodálatos dolog. Hát látjuk, vannak huncutságok, szinte minden héten az ember találkozik valami olyan dologgal, most kidobta az ablakon a gyerekét, csecsemőjét, az csodálatos módon túlélte, a szent angyalok vigyáztak rá, na ezt nem tette hozzá a hírek, de valószínűleg ezt így kell kifejteni, és mindenféle egyebek, borzasztó dolgok történnek, de azért látjuk, Istennek legyen hála, hogy csodálatos szülők vannak, akik tényleg odafigyelnek a gyermekeikre is, és hálával tartozunk érte a jó Istennek. Aztán azt mondja Szent Tamás, hogy azoknak is hálával tartozunk, akik méltóságban magasabban állnak. Hát régen a királyságon belül ez könnyű volt értelmezni, megérteni. Manapság, ahol egy úgynevezett demokráciában élünk, nagyon nehezen tudjuk ezt értelmezni, hogy mi az, hogy méltóságban valaki fölöttünk áll. Nos, egyszerűen azt jelentette ez, hogy azok az emberek, akik a társadalomnak, sok-sok embernek az életét megszervezik, irányítják a jó felé, és természetesen a jóban benne van a jó Isten is, főleg Szent Tamás korában, királyok, herceg, grófok, Istennek az akaratából voltak azok, akik voltak, de legalábbis erre fölhívták a figyelmet mindenkor. Nos, őnekik hálával tartozik az, akit irányítanak a jóban, az egészben. Természetesen az ő irántuk való tiszteletünk kisebb, a hála kisebb, mint a szüleink, illetve a jóisten felé, és az ő irántuk való tiszteletünk is legvégső soron Isten felé adandó tisztelet és hála. Végül pedig az egyedi támogatók, akik az életünkben egyedileg támogatnak bennünket, ők is sajátos módon hálára köteleznek bennünket. A kérdés az, vajon ezt a hálát, ezt hogyan kell kifejezni? Tehát mindenek előtt mindenki felé ki kell fejezni a hálát, megfelelő módon, és itt természetesen a jó Isten felé mindenkor. Ezért az ember élete eucharisztia, hálaadás. Mindenek fölött a szentmisében, de a szentmiséből kifolyólag, annak a kegyelmeivel, az életünk minden pillanatában hálásnak kell lennünk a jó Istennek, abban a tudatban kell élnünk, hogy mindent, de mindent neki köszönhetünk, a legvégső soron pedig az üdvösségünket, hiszen anélkül a többi semmit nem érne. A hálát mielőbb ki kell fejezni, ez természetes, de az ember Isten felé mindenkor, az emberek között azonban vannak bizonyos feltételek, hiszen hálás vagyok azért, hogy valaki segített, hogy eljussak külföldi tanulmányokra. Tehát ez nem azt jelenti, hogy haza is megyek, miatt befejeztem volna a tanulmányt, hogy hálát adjak. Azzal adok hálát, hogyha befejezem azokat a tanulmányokat, hogyha az adománynak megfelelően élek. Tehát nyilvánvaló, hogy ez a minél előbb, ez nem azt jelenti, hogy egyfajta hálátlanság, egy alkalmatlanság mutatkozzon meg pont az ajándék iránt. Tehát megfelelő időben, megfelelő módon kell megválasztani azt, hogy kinek, hogyan vagyunk hálások, hogyan fejezzük ki a hálánkat a magunk módján, a lehetőségeink szempontjából, stb. De fontos ez, hogy az hálának ott kell lennie. És hát visszatér az evangéliumra, ott, ahol Isten helyreállítja az egész társadalmi és vallási egzisztenciámat, mint egy új életre születünk az ég szerelmére. Ha itt nem vagyunk hálásak, abszolút igaz a mondás, mond valakire, hogy hálátlan, és minden rosszat elmondtál róla. Valóban látjuk azt, hogy az ateizmus és mindenféle New Age-es dolgok hálátlanok az iránt, az Isten iránt, aki megteremtett, megváltott, kinyilatkoztatta magát a természetben, kinyilatkoztatta magát a történelemben, mint az egyetlen igaz Istent, és elérhetővé akarja tenni önmagát, mint szent háromságost, hogy vele mindörökre mennyországban legyünk. Tehát éppen ezért erre mindig figyeljünk, legyünk hálások neki, és mindig az ő szent, irgalmas szeretete legyen előttünk, folyamatosan éljünk egy eucharisztikus lelkületben. Istennek legyen hála. Ámen.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.